Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 144-es énekével Isten tiszteletünket. Tehát 140-es éneket, 140-es éneket Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekes könyvünk 44. oldalán található az egyes számú liturgia.
Meghegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad Jákob sorsát. Megbocsátottál népednek bűnét, elengedted minden vétkét. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé. Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást.
Ó, Atya, Fiú,
Isten megnyílt mi rajtunk. Ezért valljuk meg bűneinket, és imádkozzunk. Szent Atyánk, oly sokszor megroskadunk a bűn súlya alatt, és mindennapi rohanásban elfeledkezünk rólad, mindeközben fontosabbá válnak az a világi dolgaink, és elfelejtjük az advent igazi üzenetét. Ezért könyörgünk szabadításodért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hogy neked van szabad hozzánk, melyel hisz magadhoz. Kérlek add, hogy ne csak füleinkkel halljunk, hanem szívünk is nyitott legyen annak befogadására és engedelmes megcselekvésére. Amen. Testvéreim, hallgassatok meg az igét, mert egyházunk a mai vasárnap rendre oltár előtti felolvasásra, mert megtalálunk az 1 Korintus 4, 4. fejezet 1. 5. versese. Úgy tekintsen minket minden ember, mint kit Krisztus szolgáit és Isten titkának sárfáit, mert pedig a sárfánoktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi bárat nem tudok önmagamra mondani, de nem ez tesz igazzá, mert aki felemel, felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában nem ítélkeznek azért, addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kap majd dicsőséget.
Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan innen ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, egy bizonyságtételt hallgassunk meg. Máté és Betti szeretne bizonyságot tenni a gyülekezet előtt. Yeah.
Erős felő Istenünk, kicsit előre is bocsánatot szeretnék kérni, mert lehet, hogy nem leszek valami összefedett, mert elég nehéz arról beszélnem, amit most mondani fogok. Egy elég nehéz héten vagyunk túl, mert úgy nézett ki, hogy lesz egy újabb gyermekünk, de sajnos a hét elején Isten úgy döntött, hogy mégsem most lesz, és hogy elveszi tőlünk ezt a gyermeket, de nagyon hálás vagyok neki azért, hogy ezen az egész nehézségen úgy vezetett végig, hogy az ő békességét adta és szent lelkét ahhoz, hogy mindezt el tudjuk viselni, és nagyon hálás vagyok neki azokért az igékért, amikkel héten vezetett. Sajnos még ez az egész sem ment olyan simán, mert műteni is kellett, és szerdán műtöttek, és hát nagyon nehezen félelemmel álltam az egész előtt, de olyan csodálatos volt, hogy az aznap reggel igében hogyan bíztatott Isten, az volt az ige, 2 Korintus 25, így szól az Úr, meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél, én meggyógyítalak. És hát ez az ige, ez úgy testileg és lelkileg is teljesen tudtam, hogy nekem szól, mert nem csak testileg épít fel az Úr ebből, hanem lelkileg is, és olyan jó az ő békességét érezni, hogy tudhatom azt, hogy neki mindennel terve van, és hogy terve van ezzel is, és nem véletlen, hogy ezt az egész helyzetet adta, és hogy tudhatom azt, hogy ez a gyermek az ő kezében van. És aztán pár nappal később még erősített egy másik igével is, tollaival betakart téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, Zsoltárok 91.4. Ez is nagyon sokat jelentett, és azért is, mert ez már nem az első eset volt, Sámuel előtt is volt már egy vetélésem, és akkor is ugyanezzel az igével erősített meg az Úr, és tudom azt, hogy nála találok vigaszt, és hogy neki van hatalma az élet és a halál fölött. Viszont van egy másik oldala is ennek az egésznek, arról pedig a férjem szeretne beszélni, mert hát a műtét közben aznap szembesültünk vele, hogy ugyan már hallottunk róla, hogy mennyi abortuszt végeznek, így Magyarországon is, de borzasztó volt szembesülni azzal, hogy ez tényleg létezik, és hogy naponta hány gyermeket ölnek meg, akiket pedig Isten adott ajándékba, és erről szeretne ő még erre is.
Valóban, ahogy Betty elmondta azt a részét, én egy kicsit másik oldalról éltem meg. Eleve, aki átélt már egy vetélést, azt gondolom, hogy amikor meglátja azt, hogy a feleség áldott állapotban van, akkor először nem is tudja hova tenni ezt a helyzetet, hogy merjen-e már örülni, vagy még egy picit várjon. Aztán valahogy úgy alakult, hogy első körben mi sem tudtuk még hova tenni. Imádkoztunk az Úrhoz, hogy az ő akarata legyen meg, és ez olyan érdekes volt, hogy az elejétől kezdve ez az imádság volt őszintén a szívünkben, hogy bármi lesz, akkor adja meg az ő békességét. És aztán amikor már úgy tűnt, hogy elmentünk vizsgálatra, ott megállapították a terhesség tényét, akkor már kezdtünk egy kicsit bizakodni, és úgy voltunk vele, hogy hát ha akkor most már lassan tervezgettük, hogy majd hogy mondjuk el karácsonykor a testvéreknek, meg az ismerősöknek. És aztán nagyon érdekes volt, hogy volt egy este, amikor már gyanítottuk, hogy valószínű, hogy valami baj van, és akkor hát nem is tudom, egy vagy két órán keresztül ott volt Sámuel a kezembe, és akkor ott az Úrhoz imádkoztam. Egyrészt hálát adtam az ő életéért, és rádöbbentem arra, hogy milyen nagy ajándék az, hogy egyáltalán ő lehet. Lehet egy gyermekünk, másrészt pedig tényleg teljesen Isten kezébe tettem, az a vizsgálat előtti este volt, hogy legyen tényleg úgy, ahogy ő akar. És ez olyan döbbenetes volt számomra, hogy amikor kiderült, akkor az Úr már békességet tudott adni, és ezt én most se tudom felfogni, hogy lehet ez, de mégis az Isten megadta ezt a békességet. Viszont, ahogy Betty is mondta, sajnos még ez egy műtéttel másnap meg lett toldva ez az egész helyzet, aminél azért eléggé féltettem egyrészt a feleségemet, még akkor is, hogyha azt mondják, hogy ez egy kisebb műtét, de hát akkor is minden műtétnél fél azért az embert. És aztán a másik szomorú dolog az volt, amivel tényleg ott szembesültünk, az egynapos nőgyógyászati sebészet, vagy nem is tudom, minek hívják, hogy 14-15-16 éves fiatal lányok ott ültek, és azt a döntést hozták meg, hogy az élet, ami megfogant bennük, azt nem kérik. És számomra azért volt ez döbbenetes, mert tényleg mindig az ember hallja ezeket a számokat, hogy az elmúlt 50 évben 6 millió abortuszt végeztünk, meg tudjuk azt, hogy engedi a törvény, de egyszerűen nem jött nekem reálisan elém az, hogy bárki lehetne akár innen a gyülekezetből, de akár a környezetemből, akár az iskolákból. Ezek jól szituált lányok voltak, ezek rendes olyan lányok, akik akár ifi hétvégén ott ülhetnének. És megdöbbentem azon, hogy nem vesszük komolyan azt az igét, amit az Isten mond a paráznasággal kapcsolatban, mert az egyik kislány azt mondta, hogy azért veteti el ezt a gyereket, mert még csak 4 hónapja vannak együtt a barátjával. És hogy még nem érzik azt, hogy felelősek lennének arra, hogy fölneveljenek egy gyereket. És hogy a szüleivel ezt megbeszélte, és így beleegyeztek ebbe. És így belerendült a szívem, hogy hol vannak ilyenkor a szülők, de nem csak ilyenkor, hanem előtte már hol vannak a szülők, és olyan félelmetes volt abba belegondolni, hogy ahhoz nem érezték magukat felelőtlennek, hogy együtt legyenek, és közben mondja a lány, hogy minden nap együtt van a barátjával, ők nem védekeznek, és körülbelül úgy volt ott egy ilyen műtéten, mintha még a fogát húznák, vagy még úgy sem. És annyira megdöbbentő számomra az, hogy beszélni kell arról a fiataloknak, hogy ebből egyedül Jézus Krisztus tud szabadságot adni. Mert tudom azt, hogy micsoda áradat van abba az irányba, hogy a fiatalok menjenek bele a szexualitásba. És nem arról kell beszélni, és nagyon a szívemre helyezte ezt az Úr, hogy ki hogyan védekezzen, vagy mit csináljon, hanem hogy ne váljanak gyilkossá, hiszen annyira döbbenetes látni ennek a következményét. És félelmetes volt látni, hogy anyukák vitték el a gyerekeiket, és a fiúk sehol nem voltak. És számomra ez megdöbbentő, és az Isten nem tudom, hogy mit akart ezzel végezni, és nem tudom, hogy miért hozta ezt most elém, de én kérném a testvéreket is, hogy ébredjünk föl ebbe, és vegyük észre, hogy a környezetünkben lévő fiatalok belekerülhetnek nagyon könnyen egy ilyen helyzetbe. És hiszem azt, hogy egyedül Jézus Krisztus kegyelme tud megóvni minket ettől. És hiszem azt, hogy minden fiatalnak szüksége van arra, hogy beszéljünk nekik Jézus Krisztus örömhíréről, hogy ne kelljen egy ilyen helyzetbe kerülni, és kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk ezért a helyzetért is, mert az Isten valamiért most elénk hozta ezt a dolgot, hogy lehetne ezeknek a fiataloknak, akár akik már egy ilyenen túlestek, mert az Isten nekik is tud bocsánatot adni, és nekik is elkészíti az ő kegyelmét, de hogy ne kelljen akár ennek megtörténnie, hogy lehetne feléjük akár szolgálni. Köszönöm.
Köszönjük szépen! Az Úr adjon sok erőt nektek ebben a helyzetben, meg mindnyájunknak adjon bölcsességet. Isten tiszteltünket folytassuk a 136-os számú énekünk eléneklésével, ezzel készüljünk az ige hirdetésre, 136-os ének. És békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Máté evangéliumában, a 11. fejezetében, a 2. verstől 10. a következőként. Isten igéjét Máté evangéliumában olvasom, 11. fejezet 2. versétől. Így szól Isten igéje. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadt a nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotában vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok. Sőt, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, Istenhez közel álló embereknek még a kétségeit, meg a kétségeskedéseit is jó hallgatni. Persze önmagában a kétségeskedés, vagy a kétségbeesés az alapvetően nem pozitív senkinek az életében, de az Istenhez közel álló embernek azt a szándékát és vágyát látni, hogy szeretné megérteni az Istennek az akaratát, szeretne tisztán látni az Isten akaratába, de egyébként most nem érti, kétségei merültek föl, inog, még ezt is jó látni. Tehát miért jó látni ezeket a kétségeket, kétségeskedéseket? Tehát azért, mert egyébként a szándék az tiszta. Nem azért kétségeskedik, mert magát sajnálja, vagy magával van elfoglalva, hanem azért, mert keresi az Istennek az akaratát, keresi az Isten szándékát, és szeretné látni, hogy hogyan bontakozik az ki. És ez a szándék, az Istenhez vágyakozó szándék megnemesíti még ezt az egyébként nem pozitív életérzésen. Így látom Keresztelő János kérdéseit is. Keresztelő János, aki nincs kényelmes körülmények között, bent van a börtönben. És hát azért börtönben lenni most sem vidám dolog, Magyarországon sem, hát még ott keleten, hát még abban az időben. Hát ez nem egy kényelmes körülmény volt, és ebben a kényelmetlen körülményben találjuk Keresztelő Jánost, és Keresztelő Jánosnak ezeket a mondataikat, amit az igében felolvastam. Tehát jól látni ennek a Keresztelő Jánosnak az életében, hogy ő valóban az Úrtól kapott egy felhatalmazást, és ezzel a felhatalmazással ő beállt egy szolgálatba. Az egész élete erről szólt. Az Istennek volt elkülönítve az élete. És ez egy óriási dolog, hogy már akkor a gyermekkorától kezdve. Már attól kezdve, amikor a méhében megfogant. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy felnőttek miképpen gondolkodnak a gyerekeiről. Máté beszámolt most arról, hogy tínédzser lányokkal az anyák, a szülők milyen viszonyban vannak, és milyen felszabadultan tudnak menni éppen egy abortuszra is, mert meg tudták magyarázni a szituációt is, hogy miért teszik ezt. Megdöbbentő. Van, aki másképpen gondolkodik erről a kérdésről, és éppen ebben a történetben, Keresztelő János történetében látjuk, hogy van, aki az anyaméhtől kezdve az Istennek szánja a gyerekét, mert az Úrnak van szüksége rá. Hát Keresztelő János is az Istentől kapott felhatalmazásában áll az Úr az ő szolgálatában. Persze, ezeket a világ, a környezet nem mindig érti, meg inkább nem érti. Mert aki az Istennek odaszánja az életét, azt az Úr akarata, a neki való szolgálat tölti be, és nem a magával való foglalkozás, mint ami egyébként az Istentől elszakadt embernek az életét betölti. Aki az Istentől elszakadt, az nem tud mással foglalkozni, mint önmagával. Miért jó nekem? És lehet, hogy nagyon tematizálja ez a bizonyságtétel a gondolataimat, de ott van bennem, hogy alapvetően a mai világban valósítsd meg önmagadat, meg éld meg a magad életét, és nem lehet, és ez számomra teljesen érthetetlen, felfoghatatlan az Isten rendjében, az Isten teremtési rendjében, hogy mondhat valaki ilyet a benne megfogant életről, hogy ez gátolja az én életem kiteljesedését, és én ezért megszabadulok tőle. Ez valami felfoghatatlan és értelmezhetetlen dolog. És mégis eljut az ember ide, nem érti az ember, hogy miért, hogy juthatnak el ide, de hát az Istentől való elszakadásban ez nem kérdés. Istentől való elszakadt érti, az ember magára gondol. Hogyan jó nekem? Miért jó nekem? És nem azt foglalkoztatja, hogy hogyan jó az a közösségnek. És nem azt foglalkoztatja, hogy hogyan jó ez a Teremtő Istennek, hogy illik ez be a Teremtő Istennek a rendjébe. Valakivel beszélgettem itt a napokban, és ő mondta, hogy a személyes névmásokat mi fölcseréltük. Úgy kezdjük, hogy én, te, ő, mi, ti, ők. Holott ez úgy lenne helyes, hogy mi, ti, ők, és aztán jön az én. Tehát amikor megvan a közösség, meg a mellettünk lévők, meg akik még távol van, és utána jövök én. És valóban egyet tudok vele érteni, hogy ez lenne az isteni rend. Keresztelő János elindul a szolgálatával, és a környezete nem érti. Hát kimegy az ember a pusztába, és ott mézet eszik, meg bogarakkal táplálkozik, és egy durva tereszőr csuhában, borotválatlanul, fésületlenül, meg hát nyilván mosdatlanul éli az életét. És az emberek nézik egy őrült, hát miért csinálja ő ezt? Nem értik meg, hogy mi az ő elhívása, nem értik meg, hogy mi az ő feladata. Természetesen Isten akaratában járás az mindig alapvetően megbotránkoztató a világ számára. A világ nem érti meg azt, hogyha valakinek elhívása van az Istentől, és ő beáll ebbe. Hát János vállalta a következményeket is, vállalta, hogy látjuk a börtönt is, belement olyan élethelyzetekbe, ami alapvetően nem kényelmes, vagy nem komfortos, csak azért, hogy a pályáját befusse, csak azért, hogy a küldetését betöltse. Hát szeretnék tisztán látni, mondja János ott a börtönben. Bekerültem a börtönbe, nem baj, az Úrért vállalom. De szeretnék tisztán látni. És itt van ez a szent kétségeskedés, vagy kétségvesés, hogy hát jó, jó, itt vagyok, de most akkor te vagy az, akit várunk. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk, vagy hát adjatok már valami bizonyosság. Szívesen vagyok én itt benne, meg átélem én ezt a nehéz helyzetet, de valami bizonyosság hadd legyen már az életemben. Nyilván a képzelete szárnyalt, és kérdések merültek föl benne, de olyan jó látni ezt a kérdést, hogy nem magát mentőnek, vigyél már ki akkor innen a börtönből, vagy szabadítsatok már meg innen, hát én a magasságos úrnak a követe vagyok. Tehát nem ez van benne, hanem az, hogy ma te vagy az, tehát téged vártunk, betelt, betölt a várakozásunk, mindaz, amiért szenvedtünk, amiért szolgáltunk, az most akkor megjelenik. Tehát ezért támadnak ott a kétségei, és a kétségek megfogalmazódnak a tanítványai felé. Olyan jó, hogy sohasem az ember tud értelmet adni a szolgálatnak, hanem mindig az Úr adja meg a szolgálatnak az értelmét. Sok szenvedés, sok fájdalom van annak az embernek az életében, aki az Isten akaratában jár kell. Sokszor mutogatnak újra rá, sokszor kiközösítik, sokszor bántják, sokszor börtönbe zárják, sokszor megölik, mert hát Szentírásban is sok ilyet látunk, de az egyház történetében is világos, hogy életükkel fizettek emberek a hitükért. Tehát az ember nem tud értelmet adni a szolgálatnak, az Isten tud értelmet adni azoknak a dolgoknak, amik az emberrel történnek. Jézus Krisztus ezt mondja, hogy prófétát láttatok, sőt, a prófétánál is nagyobbat. Jézus Krisztus ad értelmet ennek az egésznek, és mondja egyébként nem Jánosnak, hanem a sokasság felé, hogy akit ti láttatok, ő az útkészítő. Prófétánál is nagyobb. Olyan ember, akinek különleges küldetése volt ebben a világban. Ti nem érthetitek meg azt, de higgyétek nekem, hogy ez erről szól. A megváltó útjának készítője lett ő, úgy, ahogy egyébként azt megprófétálták. Évszázadokkal Krisztus születése előtt már prófétálták, hogy majd jön az útkészítő, aki az emberek szívét alkalmassá teszi arra, hogy a megváltó megérkezésére kész legyenek és be tudják fogadni a megváltót az érkezésekor. Tehát Keresztelő János tette a dolgát, készítette az Úr útját, ébresztő prédikációkat mondott. Sokszor az ébresztő prédikációk nem voltak bonyolultabbak, mint amit Jónás próféta mondott Ninivébe. Ezek nagyon egyszerű ébresztő proféciák, annyi, hogy még 40 nap és Ninive elpusztul. Tehát alapvetően nem cifrázta túlságosan a mondani valóját. Rátette a lényegre a hangsúlyt. És ez az érdekes, hogy azt olvassuk, hogy egyébként Ninive meg zsákruhától megtért. Mert az Isten küldte, persze ott is látjuk, hogy milyen tiltakozások, meg milyen emberi gondolatok voltak ott, de végül is odaérkezett és elmondta. És hát Keresztelő Jánosnak se voltak cifra ige hirdetései, legalábbis ahogy a Szentírásból látjuk, nem maradtak fönn olyan levelek, mint mondjuk Pál apostoltól, aki olyan körmondatokat írt, aminek egyébként a végét úgy nehéz megtalálni, de alapvetően Keresztelő János hirdette a bűnbocsánatot. Hirdette a bűnbánatot, hirdette a bűnbocsánatot, és keresztelt a Jordánban. És hát nem bánt kesztyűs kézzel az emberekkel, mert hát azt olvassuk, hogy viperák fajzata. Tehát ilyen megszólítás azért nem kellemes az ember, nem vágyakozik az ember, hogy na végre kerülnék egy olyan helyre, ahol ezt mondanák nekem, hogy viperák fajzata. Református lelkész testvérünk, Pap László már nem él, kedves ember volt, nagyon kemény ember volt egyébként, de jó volt vele közösségben együtt lenni. Néha volt csoportvezető, amikor 80-as évek elején ott hitajítottam, és ő került el egyik helyről a másikra, és amikor bemutatkozó szolgálatra ment, akkor ott áll a szószéken, és azt mondja neki, hogy kedves gyilkos testvérek. És ő egyébként egy morcosabb ember, ez én is morcosnak nézek ki, de ő morcosabb ember volt, mint én. Tehát tőle még úgy komolyan is vették, hogy ez tényleg gyilkosnak tart bennünket. És persze mielőtt kizavarták volna a templomból, világossá vált, hogy Jézus Krisztust a bűneitekkel megöltétek, testvérek. De testvéreim vagytok ebben is. Tehát én is Krisztus gyilkos vagyok. A bűneimmel Jézus Krisztust keresztre feszítettem. Nem bánt kesztyűs kézzel a gyülekezettel, egyébként nem zavarták el ezután a bemutatkozó szolgálat után, hanem élete végéig egy nagyon áldott szolgálat volt, ott nagy ébredés történt ott a környező gyülekezetekben. Hát Keresztelő János is ilyen ébresztő szolgálatot végzett. Tehát ott volt az Úr szent lelke, aki sokakat vitt bűnbánattal a bűnbocsánat helyéhez. Tehát odaérkezett a prófétához, és valóban a vízbe merülve az óember elpusztulva új ember jött ki, bűnei bocsánatát élték át ott az emberek, és Keresztelő János maga is csodálkozott azon, hogy mi történik a szolgálataiban. Nem volt ő erre fölkészülve, hogy majd kijönnek oda Jeruzsálemből a jómódú gazdag emberek, jól öltözött emberek, és majd ő ott közöttük szolgálni fog, de teszi a dolgát, és az áldást nem tudja megmagyarázni, de nem is veszi magáénak ezt. Persze nyilván azt sem érti, hogy hogyan kerül a börtönbe, miért kell neki börtönbe mennie, amikor a magasságos Istennek a prófétája, és ő alapvetően hirdeti az igét, de ez a börtön sem tompítja le az üzeneteinek az élét. Nem tompítja le, még a börtönben is ugyanolyan keményen fogalmaz, ugyanolyan határozottan közvetíti az Istennek az üzenetét, tehát nem veszi el az élét az, hogy ő éppen most milyen helyzetben van. Sokan tompítanak rajta, amikor úgy néz ki, hogy a saját helyzete nehézségbe kerül. Amikor a II. Világháború után az egyházakat elkezdték üldözni, és úgy bemutatta az akkori hatalom, az akkori kommunista hatalom, hogy egyébként az egyházaskat sem kímélik. Tehát a főpapokat is beviszik a börtönbe, nézzétek meg! És akkor bevitték a püspököket. Jelezve, hogy semmi sem szent előttük. És akkor ott a lelkészeknek el kell gondolkodni, hogy most akkor hirdetem az evangéliumot, az élét meghagyom, vagy letompítom az élét. És voltak, akik azt mondták, hogy nem tompítok rajta. És akár vállalták a börtönt is, vagy a börtönben a halált. Vagy pedig letompították az élét, és másokat is biztattak arra, hát most ilyen idő van, most egy kicsit tompítsd le az élét, ne legyél magad ellensége. Ismerem ezeket a párbeszédeket, hogy az egyik olyan lelkész, aki jó helyzetben volt, mondta, hogy hát figyelj, már most ennek az ideje van. Hát miért? A probléma az neked, hogy aláírsz egy szerződést az ügynökkel. Hát aztán majd változik biztos az idő. És ő azt mondta, hogy rendben van, de én ezt nem tudom fölvállalni. És persze az lett a következménye, hogy vagy levették róla a Luther kabátot, aztán ment segédmunkásnak, meg könyvtárba, hogyha jobb dolga volt, vagy olyan vezetőt találtak, aki ennek ellenére még fölvette ilyen helyre, vagy ment egy olyan vidéki faluba, kis településre, ahol csak az üres templom volt meg. Néhány idős ember még, aki ott volt. És ezek az emberek mentek és szolgáltak, de nem tompították le az élét az üzenetüknek. Keresztelő János is hiába van szenvedés, meg életveszély, akkor sem csorbít rajta. Csak hát az embernek szüksége van visszajelzésre, Uram, jó felé haladok? Ez az irány. Tehát itt jó helyen vagyok most én is. Ezt akartad megvalósítani? Most akkor Jézus, te vagy az, akit vártunk, vagy mást várjuk? De hát nem csak ő volt ilyen helyzetben. Látjuk akár Illés prófétának az életét is, hogy csodálatos győzelmet él meg az Úrral. Olyan isteni áldásban részesül, amit egyébként egyikünk sem élt meg, mert szerintem nem is fogunk megélni, mint amit ő megélt. És mégis utána kétség ébred a szívében. Na most akkor egyedül vagyok, de nincs itt még egy ember. És akkor hát inkább halljak meg. És alapvetően valóban készül a halálra, míg az Isten oda nem megy mellé, oda nem áll mellé, és föl nem építi ezt az embert a melléállásával. És aztán újra indul Illés a maga útján. És így építi föl lépésről lépésre, mi Keresztelő Jánost és Jézus Krisztus. Elmondja nekik itt, hogy olvassuk a 4.-5. versben, hogy menjetek el, mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, bénák járnak, leprások tisztulnak meg, a süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdetetik az evangélium. Mindazt üzeni Jézus Krisztus Keresztelő Jánosnak, ami egyébként a messiásra jellemző, ami a messiás megérkezését jelzi. Emlékezteti Keresztelő Jánost erre. Tehát beüzen, hogy értsd meg, a messiás érkezett el. Hát azok történnek, amire egyébként te is számítottál. De nem is Keresztény János életének elemzése Istennek a célja ezen a mai Isten tiszteleten, hanem az, hogy számomra legyen világos, hogy Isten miképpen vezet, és miképpen épít fel egy embert, miképpen készít a szolgálatra, és hogyan őrzi meg a szolgálatban. És egyébként mi jár az embernek a szolgálatai nyomán. Hát Keresztény János mondhatta volna ezt, hogy de hát Uram, én megtettem mindent, de akkor miért adsz nekem ilyen helyzetet? Hát nekem az járna, hogy felültessenek egy gyaloghintóra, és körbehordozzanak, hogy íme itt van az Úrnak az embere. Nekem ez járna. Én ezért megdolgoztam, én az életemet rátettem. De nincs benne, mert tudja, hogy ez neki nem jár. Neki nem jár ez. Neki az jár, hogy az Isten akaratában végigmenjen. Vajon a te szívedben mi van, hogy miként vezet és miként épít fel téged az Úr? Voltál-e már ilyen kétségeskedő helyzetben, mint ahogy Keresztelő János kétségeskedett? Voltak-e már kérdéseid az Isten felé? Hát, Uram, most akkor valóban nekem ezt föl kell vállalnom? Valaki megkérdezte tőlem nemrégiben, hogy amikor beszélgettünk utána, akkor mondtam, hogy van-e értelme csinálni a görögszállási cigánymissziót. Hát persze, hogy fölmerül az emberben a kérdés, amikor bántásokat kap. Amikor olyan visszajelzések jönnek, amelyek megszomorítanak. És nem azért szomorítanak meg, mert ez nekem fáj, hogyha azt rosszat mondanak rólam. Hanem az van a szívében, hogy nem változik, hogy még mindig benne van. Persze, hogy felmerül az emberben a kérdés. De mi van utána? Tehát szorít-e az Istenhez való tartozás, hogy te bíztad ránk, Urunk? Muszáj menni, és nem magamat kell néznem, azt kell nézni, hogy hogyan halad a te országod. Tehát volt-e a szívedben ilyen kétségeskedés? Bicsaklott-e már meg a szolgálatod ezen, hogy te valamit elvártál volna, hogy valamit úgy gondoltad volna, hogy így kell kigömbölyödni, aztán nem úgy gömbölyödött ki. Hanem ahelyett, hogy neked abban a helyzetben jó dolgod lett volna, rossz dolgod lett, mint itt Keresztény Jánosnak börtön. Vagy nem ismerték el, vagy egyébként nem hordozták gyalogintól, hanem bántották. Éltél-e már át ilyet, hogy megbicsaklott az életed, és utána átélted-e azt, amit Illés próféta átért, hogy az Isten fölépítettél. Hogy nincs itt körülöttem egy ember se, és akkor Isten kinyitja az embernek a szívét, kinyitja a szemét, és akkor azt mondja, hogy ennyien vannak mi, akik nem hajtottak térdet a bálnak. Ezek vannak itt melletted. Hát én megőriztem számodra még sok mindent. És ezzel építi az embert, és ezzel fölépíti az embert. Volt-e ilyen az életedben? Hát egyébként Jézus Krisztus sem Keresztelő Jánossal foglalkozik hosszú ideig ebben a mai igében, hanem azokkal, akik Keresztelő Jánosnak az életét látták. Tehát a sokasággal. Jézus Krisztusnak ebben az igében megmutatkozik egy ilyen szarkasztikus humora, egy maró humor. Meg azt mondja, hogy miért nem tettek ki a pusztába? Szélingadt a nádat látni. Hát nem tudom, milyen puszta volt az, de az én képzeletemben a pusztaságban nem sok nád van. Mert a nád az egy vizet szerető növény, pusztaság meg víz nélküli hely. Szélingadt a nádat, mentetek oda, néztek, van olyasmit kerestetek, ami egyébként ott nem létezik? Vagy puha ruhába öltözött embereket kerestetek, akik szintén nem jár arra. Azok a királyi palotában vannak. Szerette volna Jézus Krisztus ráéveszteni az embereket, hogy mi végre mentetek ki ti a pusztába Jánoshoz. Hogy azért, mert úgy éreztétek, hogy az Isten szava megszólal ezen az emberen keresztül, és akkor kérdezi Jézus, hogy profétát látni mentetek? Tehát úgy gondoltátok, hogy az Istennek a szava megszólal ezen az emberen keresztül? És ezzel kellett szembesüljenek. Hát persze, hogy azért mentünk ki. Mert azt megint jó tudnunk, sokszor elmondtam már, meg sokszor előjött Isten tiszteleteken is, meg beszélgetésekben, hogy az Istennek a szava nem szólalt meg évszázadokon keresztül Isten népe felé. Nem volt igazi profécia. Nem vették az Isten üzenetét ezek az emberek évszázadokon keresztül, és most megszólal valaki. Egyébként a király is azt mondta, akit egyébként ostorozott. Az Istennek a szava szólal, meg ennek az embernek a szavában. és aztán egy balga dolog miatt öli meg, aztán nem a saját szándéka szerint, hanem a hülyesége miatt megy fel a keresztelő János gyilkosságába, ismerik a történetet. Tehát még a királynak a szíve és ott itt az Isten szava szólal meg ebben az emberben, mikor Jézus azt mondja, kihez mentetek oda? Kit hallgattatok ti? Hát prófétát. Prófétánál is nagyobb van. És aztán még a felolvasott ige szakasz után még jobban elemzi Jézus Krisztus keresztelő Jánosnak az életét és a helyzetét. Tehát mit gondoltok ti János felől? Kihez mentetek ti odaki? És olyan jó, hogy végig gondolni a saját életünkben is, hogy kit hallgatunk mi? Itt az Isten tiszteleten most kit hallgattok ti? Györfi Mihályt? Nem érdemes. Az Istennek a szavát akarjátok meghallani ezen keresztül. És sokszor Limányi Józsi bácsi maga nyersességével elmondta az embereknek, amikor mit tudom, ment Kisvárdára szolgálni, és akkor jöttek Máté Szalkáról emberek, és akkor mondta, hogy menjetek haza, nem hozzátok jöttek, a kisvárdaiakhoz jöttek, menjetek a dolgotokra. Mit jöttek ide? Szélingatlan áldat látni? Mert ment az Iványi Józsi bácsi, vagy XY, és akkor a nevek vonzásában mennek az emberek is hallgatják. És Józsi bácsinak az őszintessége jó volt, hogy menjetek a dolgotokra, menjetek ide csodálkozni. Isten szavát hallgatni kell jönni. És most én a kisvárdaiakhoz jöttem. És valóban itt Ádventben azt kell látnunk, hogy az Isten útkészítőjét kell nekünk figyelnünk, hogy az Isten valóban odaérkezhessen a szívünkhöz. Óriási szakadékok vannak, ember és Isten, óriási halmok, gátak vannak Isten és ember között. Most keresztény Jánosnak a szolgálata az volt, hogy gyereket elegyengesse. És amikor Jézus Krisztus megérkezik, akkor oda tudjon sétálni az emberek életéhez, szívéhez. Ádventben nekünk is ez a feladatunk, ez a szolgálatunk, hogy az utat egyengessük, hogy Jézus Krisztus érkezésére az emberek szívéhez odajuthasson az evangélium. Mert Jézus Krisztus az, aki az atyáról bizonyságot tud tenni. Jézus Krisztuson keresztül ismerhető meg az atya. És az Isten és az ember között a halmot, meg a hegyet, meg a szakadékokat Jézus Krisztusban lehet föltölteni. Ez a mi szolgálatunk. Legyen ilyen ébresztő szolgálatunk, mint ami volt Jónásnak is, meg keresztelő Jánosnak is. Ne engedjük hosszú élet, a lényeg legyen benne, meg legyen élezve, vagy ki legyen élezve ez az üzenet. Mert itt élet-halál kérdésről van szó. Ha ott Jónás nem hirdeti az igét, akkor elpusztul Ninive. Ha ott akkor nem azt mondja el, amit az Isten a szívére helyez, hanem lekerekíti, és mondja nekik, hogy gyerekek, figyeljetek már, egy kicsit igazítsatok már az életeteken, mert baj van. És akkor mondják, hogy hát jó, persze, érezzük mi is, nem tért volna meg Ninive. Hát el kell nekik mondani, hogy el fogsz halni. Véged van. És nekünk is komolyan el kell mondani, hogy Krisztus nélkül a halál állapotában vagy. És a halál lengi be az életedet. Megint visszatérve a bizonyságtételre, hogy nem az élet működik benned, hanem a halál. Tehát hajlandó vagy minden zokszó nélkül, minden lelkismert fordulás nélkül a halált szolgálni. És az életedben ez működik. Ezzel is, meg mással is. De az élet szeretne beköltözni az életedben. Mert az életnek a követe érkezik, és várjuk Ádventben. És már a harmadik gyertya ég az adventi koszorú, mint ahogy látják a testvérek, hogy már csak egy vasárnapunk van, Jézus Krisztus Urunk születése ünnepéig, amikor is várjuk, hogy Krisztus betöltse az életünket. Kinek először, hogy belép és megváltja az életét, kinek már visszatérőként, hogy örvendezünk abban, hogy bizony Jézus Krisztusban az életem van, és Jézus Krisztus megszületése hozta el számomra a lehetőséget, hogy új életem legyen. És aztán várjuk azt is, hogy Jézus Krisztus visszaérkezzen és felállítsa azt a trónt, amely majd az ítéletnek a helye lesz. És hétközben volt egyik, de hát sokszor volt ilyen igehely, hogy Jézus Krisztus trónja előtt meg kell állnunk, és számot kell adni arról, hogy mit szóltunk, mit cselekedtünk. És valóban minden szavunkról, minden szándékunkról, minden gondolatunkról számot kell adni. A hívő embernek is, a megtért, a megváltott embernek is meg kell állni Jézus Krisztus trónja előtt, és el kell számolni minden szavaddal, gondolatoddal, szándékoddal, még ha nem is teljesedett kicselekedetlen szándékoddal is. És az Isten azt szeretné, hogy nem esüljön az életed, formálódjon, hogy az ő bizonysága rajtad keresztül is elérkeztessen az emberekhez. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te tudod megtartani az életünket egyedül, és te tudsz életet adni egyedül az ember számára. Add meg, hogy ez az élet lenghesse körül az életünket, gondolatainkat, cselekedeteinket. Add meg, hogy az életet tudjuk munkálni. Köszönjük néked, Urunk, a gyerekeinket. Áld meg bennünket, Urunk, hogy a gyermeknevelésben a te akaratod szerint járhassunk el, és holban olyan szülők lehessünk, akik az életről tesznek bizonyságot. Köszönjük néked Máténak és Bettinek az életét, a múlt hetüket is, a nehézségeket, a nyomorúságokat is. Te fordítsd, Uram, áldássá és jóra, és te könyörülj azokon a fiatal nőkön, leányokon, akikkel találkoztak. És akik itt élnek körülöttünk, bocsásd meg, Uram, hogy nem elég átütő az üzenet, és nem hallják meg az életnek a szavát. Segíts bennünket, Urunk, erre, hogy itt Adventben is, de az életünk minden pillanatában világossá tudjuk tenni, hogy mi a te terved, akaratod az emberek életével. Őrizd bennünket, Urunk, a hátralévő időszakban, hogy közeledve mennyei elhívásunk felé, betölthessük azt a küldetést, amire itt a Földön hívtál bennünket, és elfoglalhassuk majd azt a helyet, amit elkészítettél az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogy te tartasz meg bennünket. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben is rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Hétközi alkalmaink hétfőn a 17 órakor az asszonykör, kedden 17 órakor a Biblia óra, és 9 órakor pedig a babamuma kör, amelyre kisgyermekes anyákat és természetesen apákat is várunk gyerekekkel együtt, de állapotos asszonyok is jöhetnek, hogy együtt legyenek és tapasztalják meg, milyen az anya és a gyermek viszonya, és hogyan lehet a gyermekeket Krisztusnak nevelni. Én a következő héten Sámsonházán leszek egy evangelizációs, adventi evangelizációs sorozaton. A régi földiek visszahívtak egy rövid szolgálatra. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban az ottani szolgálatot. Ezen a héten, az elmúlt hét, mögöttünk lévő héten Adámi László szolgált Lucfalván, tehát a sámsonházi lelkésznek az apósa szolgált Lucfalván, most a lucfalvai lelkész apósa szolgált Sámsonházán, tehát egy ilyen keresztbe szervezést csináltott a két fiatal lelkész. Legyen Isten áldása, vagy nyugodjon meg Isten áldása ezeken a szolgálatokon, hisz ezekben a kisgyülekezetekben nagyon belterjes szolgálatok vagy életek alakulhatnak ki, hadd mozdítaná ki az Úr, és adhatna egy új lendületet az ottani gyülekezeteknek. 20-án Görögszálláson lesz csendes nap, szombaton 10 órától a Görögszállási közösségi házunkban, alternatív centrumban lesz csendes nap. Mindenkit szeretettel vár a görögszállási gyülekezetrész, akik tudnak, jöjjenek ki. Ugyanúgy 10 órától 16 óráig veszünk együtt, ige mellett, énekkel, imádsággal, közösség megélésével. Nagyon fontos az imádságlap, ide föl vannak sorolva azok, akik kérték a közös imádságot, akik föl szeretnének kerülni erre a listára, kérem, hogy keressék Resánkatát, vagy Erikát, vagy Vajkot, akik a szerkesztésben tevékenykednek, hogy hadd legyen egész héten előttünk ez a lap, és imádságban legyünk azokkal, akik erre rászorulnak, akik kérik ezt tőlünk, és kérem a testvéreket, hogy hozzák a híreket annak intetben, hogy ki az, aki beteg úrvacsorát szeretne kérni, nem tud eljönni Isten tiszteleti közösségbe, de szeretne az Úr testével és vérével élni. Kérem, hogy szóljanak a testvérek, és akkor az ünnepek köré ezeket az alkalmakat is beszervezzük. Kívánom a testvéreknek, hogy legyen az Úrtól megáldott adventi időszakuk, hogy valóban tudjanak úgy készülni a családban, gyülekezeti közösségben is, de az egyén életükben is, hogy az Úr várása töltse ki azt, vagy töltse be azt, és valóban karácsonyra kiteljesülhessen azt, amit az Úr ebben az időszakban szeretne elégteni. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most is mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseképpen énekeljük az 577-es számú énekünket, az 577-es éneknek az első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 577-es ének.
Neki, és mindannyian mécsesként világíthassunk a világ sötétjében. És könyörgünk azért is, hogy minden ember meglássa világosságodat, és eljusson az örök életre. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
mert Jézus él, halleluja.